Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Ellentétes álláspontok. A PSF szerint nem volt indokolt a 2008-as IMF hitel, a jegybank elnök szerint igen.
Csatatér Athénban, a görög fővárosban összecsapások, az országban általános sztrájk van.
Az Európai Bizottság közvetítene a leányfalui gázoló ügyében. Navracsis Tibor szerint politikai nyomásra van szükség.
Hajtóvadászat a gödöllői gyilkos ellen, a férfit látni vélték Gyöngyösön, a rendőrség körbezárta a várost.
A szocialista kormány saját hibájából kényszerült előnytelen megállapodást kötni 2008-ban.
Rogán Antal, a Fidesz frakció vezetője, erről a gazdasági bizottság ülése után beszélt, ahol a 4 évvel ezelőtti szerződésről vitáztak.
Simor András jegybankelnök és Veres János akkori pénzügyminiszter szerint viszont indokolt volt a gyors megállapodás. Rogán Antal a jövő héten bemutatja a kormánynak az IMF-nek küldött tárgyalási javaslatait.
Nem volt indokolt.
Így véleményezte augusztusban az állami számvevőszék a 2008-as IMF megállapodást. Az egyességről akkor tárgyaló Simor András jegybankelnök szerint azonban a hitel nélkül valuta és bankválság lett volna Magyarországon.
El tudtuk kerülni az állam fizetésképtelenségét, meg tudtuk állítani a forint drasztikus és kontrollálatlan leértékelődését, és működésben tudtuk tartani a bankrendszert.
Veres János volt pénzügyminiszter szerint is indokolt volt a gyors megállapodás, amelynek megkötésekor állítása szerint még nem tudták, hogy ez később például a 13. havi nyugdíj eltörlésébe és elbocsátásokba fog kerülni.
Meggyőződésünk szerint, ha Magyarország akkor is olyan gyorsan nem fordul az Európai Unióhoz és az IMF-hez, akkor ez a fajta válság, ami akkor rendkívül gyorsan és rendkívül erővel tört be Magyarországra, beláthatatlan következményekkel járt volna.
Rogán Antal, a gazdasági bizottság fideszes elnöke viszont Lendvai Ildikó egy 2008-as nyilatkozatára hivatkozva azt mondta, a szocialisták végig tisztában voltak a következményekkel.
Uram, ön most hazudott.
A vita ezután egyre hevesebbé vált.
Magyarul ön szerint ezzel nem azt mondta Lendvai Ildikó, hogy ezzel a megállapodással majd meg szeretnék őrizni a 13. havi nyugdíjat? Én nem tudok magyarul?
Ismeri az első szándéklevél tartalmát?
Ezt mondta, vagy nem ezt mondta?
Kérdezem, hogy ismeri?
A vitát végül Rogán Antal berekeztette. A fideszes politikus szerint a bizottság ülésen kiderült, hogy a szocialista kormány saját hibájából kényszerült előnytelen megállapodást kötni 2008-ban.
Az akkori kormánynak nem volt ereje, nem volt módja és nem volt lehetősége, hogy mérlegelje a feltételeket. Csak olyan feltételeket tudott elfogadni, amelyek 2009-ben mélyítették a gazdasági válságot Magyarországon.
A testület legközelebb jövő hét hétfőn ül össze. Itt már az új tárgyalásokról lesz szó. Ennek részleteiről pedig Rogán Antal személyesen tájékoztatja a bizottság tagjait.
A kormány a bürokrácia csökkentésen és a segélyezési plafonon túl is gondolkodik még egyéb kiadás oldali intézkedésekben az IMF megállapodás érdekében. Ezt az Indexnek mondta Varga Mihály, az IMF EU tárgyalásokért felelős tárca nélküli miniszter. A főtárgyaló azt is hozzátette, hogy ezeket azonban előbb szeretnék megvitatni az IMF-fel. A miniszter megerősítette, hogy mindenképp tartani fogják magukat a bankszövetséggel kötött korábbi megállapodáshoz, tehát a válságadót 2013-ban a korábbi érték felére csökkentik, 2014-től pedig megszüntetik.
Sikeresnek nevezte magyarországi látogatását az Európai Parlament küldöttsége. Hétfőn érkeztek Magyarországra, hogy arról tájékozódjanak, az új szabályozások megfelelnek-e az uniós normáknak. A 3 nap alatt miniszterekkel, frakcióvezetőkkel, az igazságszolgáltatás képviselőivel és civil szervezetek tagjaival találkoztak. Azt mondták, rengeteg anyagot gyűjtöttek, mindezt azonban csak Brüsszelben értékelik ki. Így addig nem vonnak le semmilyen következtetést. Gál King, a fideszes EP képviselő szerint ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy az Unió kettős mércét alkalmaz Magyarországgal szemben, hiszen az EP korábban az országot elítélő határozatot fogadott el, most pedig vizsgálóbizottságot küldött, még ugyanezt nem tette meg például Románia esetében.
Hatályon kívül helyezte a fővárosi ítélőtábla a médiatanács azon határozatát, amelyik alaki okok miatt érvénytelenítette a Klubrádió 95.3-as frekvenciára beadott pályázatát. Arató András a rádió vezérigazgatója szerint ezek után a médiatanács nem tehet mást, mint hogy nyertesnek nyilvánítja a Klubrádiót. Az NMHH közleménye szerint viszont az elmúlt időszak konzekvens bírósági határozatai egyértelművé teszik, hogy a klubszabály alapján a Klubrádió pályázata alakilag érvénytelen. A médiatörvény szerint pedig, ha nincs érvényes pályázat, akkor a pályázati eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani. Az MSZP és az LMP közleménye szerint bebizonyosodott, hogy a médiatanács tagjai politikai parancsot hajtanak végre.
A vízgazdálkodás fontosságáról beszélt Áder János az ENSZ közgyűlésében. A köztársasági elnök azt mondta, a világon a tiszta ivóvíz hiánya az egyik legnagyobb probléma, és megismételte, Magyarország szívesen lát minden érdeklődőt a jövő őszi vízgazdálkodásról szóló budapesti konferencián.
Európa legfiatalabb alkotmánya magában foglalja az emberi jogok európai chartájának szinte minden elemét.
Áder János az ENSZ közgyűlésén arról is beszélt, hogy az új alkotmányban hangsúlyos helyet kapott a környezetvédelem és a természeti értékek megőrzése. Beszédében kiemelte, hogy a világon a tiszta ivóvíz hiánya az egyik legnagyobb probléma.
A víz és szanitáció hiánya olyan intenzitással öli a kisgyermekeket, mintha 4 óránként, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, mintha 4 óránként lezuhanna egy gyermekekkel teli Boeing 747-es.
Az elnök hangsúlyozta, hogy a vízgazdálkodás ma már elkerülhetetlenné teszi a nemzetközi együttműködést.
Az országok együttműködése napi kényszer. Enélkül ellátási, szociális, egészségügyi, akár háborús feszültségek is kialakulhatnak.
Áder János javaslatot tett arra, hogy jövőre Budapesten tartson az ENSZ konferenciát a vízgazdálkodásról.
Áder János külön is tárgyal Iván Gašparovics szlovák és Václav Klaus cseh elnökkel. Mindkét államfőt meghívta Budapestre. A köztársasági elnök ellátogatott a New Yorki magyar főkonzulátusra, ahol tegnap csak nem 100-an tették le az állampolgársági esküt.
Grúziába utazott Orbán Viktor. A miniszterelnök találkozik a kaukázusi ország állam és kormány főjével. A politikusok várhatóan mezőgazdasági megállapodást írnak alá, és a két ország gazdasági vegyes bizottságának létrehozásáról is egyeztetnek. Grúziából Mészáros László tudósít.
Orbán Viktor grúziai látogatásán elsőként a Hősök emlékművét koszorúzta meg Tbilisiben. A miniszterelnököt ezután Mihály Szakasvili grúz elnök fogadta. Az egyeztetést követően Orbán Viktor Batumit, a Fekete-tenger partján lévő nagyvárost látogatja meg. A kormányfő csütörtökön a grúz elnökkel együtt átadja Grúzia a harmadik legnagyobb városának, Kutaisinak a repterét. A légi kikötő felépítésében 5 magyar cég is részt vett. Orbán Viktor ezután találkozik Dávid Bakradze házelnökkel és Ivan Merabisvili miniszterelnökkel. A két kormányfő egy mezőgazdasági megállapodást ír alá, és egyeztetnek egy gazdasági vegyes bizottság felállításáról is.
Csatatérré változott a görög főváros. A júniusi választás óta ez volt a legnagyobb tüntetés. Az országban általános sztrájk van, a kórházak csak a sürgős eseteket látják el. Spanyolországban pedig a tüntetők megrohamozták a parlament épületét. Mindkét országban újabb megszorításokra van szükség a gazdasági válság miatt. A tüntetők szerint a kormányok nem az emberek, hanem a nemzetközi szervezetek érdekeit nézik.
Több ezer tüntető és több mint 1500 rohamrendőr nézett farkas szemet egymással kedden este a madridi parlament előtt. A résztvevők a kormány távozását és új választások kiírását követelték. El kell zavarni a képviselőket, egy demokráciában nem tűrhetjük, hogy a bankokkal és a befektetőkkel karöltve tönkretegyék az embereket, magyarázta egyikük. A helyzet azután fajult el, hogy a tüntetők le akarták dönteni a parlament épülete köré emelt kordont. A rohamrendőrök először gumibottal próbálták szétoszlatni a tömeget, később azonban gumilevedéket és könnygázt is bevetettek. A spanyolok az elmúlt hónapokban többször is utcára vonultak. A tiltakozók szerint az európai bankmentő csomagárát velük fizettetik meg a politikusok. Emelik az adókat és csökkentik a szociális kiadásokat. A kiszivárgott hírek szerint a nyugdíjakat is befagyasztanák. Az újabb kiadás csökkentést csütörtökön terjesztik a parlament elé, a 2013-as költségvetéssel együtt. Csatatérré változott szerdán a görög főváros is. A júniusi választás óta ez volt a legnagyobb tüntetés. Közben általános sztrájkot is hirdettek a szakszervezetek, például a kórházakban is csak a sürgős eseteket látták el. António Samaras koalíciós kormánya az előző kabinet által bejelentett takarékossági programon túl még nagyjából 12 milliárd eurót tervez megspórolni a nemzetközi hitelezők kérésére. Így juthat hozzá ugyanis a mentőcsomag következő 31 milliárd eurós részletéhez, és kerülheti el az ország a csődöt. A franciák egyelőre csendes keserűséggel veszik tudomásul, hogy François Hollande májusban beiktatott szocialista államfő nem tud csodát tenni. A munkaügyi központokban hosszú sorok kígyóznak. Annyira szégyellem, hogy nem találok munkát. Amikor valahol be kell diktálnom a foglalkozásom, az előző munkámat szoktam megadni, mondja ez a középkorú családapa. A 65 milliós Franciaországban 12 éve nem volt ennyi állástalan. Minden ötödik ember munkanélküli.
Az új polgári törvénykönyv az első demokratikus körülmények között megalkotott magánjogi kódex lesz Magyarországon, amely 2014. január 1-én hatályba is lép. Ezt az igazságügyért felelős államtitkár mondta az országgyűlésben az új polgári törvénykönyv parlamenti vitájában. Répási Róbert szerint a csaknem 1600 paragrafusból álló kódex logikusabb és áttekinthetőbb, mint a most hatályban lévő törvény. A Fidesz szerint minden jogász számára ünnep ez a nap, mert az új PTK megteremti a polgári társadalom együttélésének kereteit. Az MSZP támogatja az új PTK főirányait. A KDNP szerint nem szerepelhet a családjogi fejezetben az élettársi kapcsolat rendezése. A Jobbik radikálisabb lépéseket sürget a fogyasztói kiszolgáltatottság megszüntetése érdekében. Az LMP pedig azt szeretné, hogy a jogszabályban az ökoszociális piacgazdaság hangsúlyozottabb szerepet kapjon.
Továbbra is tart a Dunai blokád Újvidéknél. A hajósok tegnap óta tüntetnek, mert 7 hónapja nem kaptak fizetést. Délelőtre az újvidéki kikötő és a városban lévő kőolajfinomító bejáratát is lezárták egy-egy hajóval. Az újvidéki blokád a magyar hajóközlekedést is megnehezíti.
Több tucat hajó veszteg el az újvidéki kikötő bejáratánál, van, amelyik már több mint egy napja várakozik. A tiltakozó munkások délelőtt már a bejáratot is eltorlaszolták egy hajóval. Tegnap délben bénították meg a folyami hajózást. Két teherszállító hajót állítottak keresztbe a Dunán. Azért tiltakoznak, mert már több mint 7 hónapja nem kaptak fizetést. Tisztában vagyunk vele, hogy milyen károkat okozhatunk más társaságoknak, és azzal is, hogy milyen következményekkel járhat a felelősségre vonás. Addig tart a blokád, amíg nem teljesítik a követeléseinket, mondta a sztrájkbizottság képviselője. A blokád a magyarországi hajózást is megnehezíti.
Az a kiesés, ami a hajózásokat és a kereskedelmet érinti, soha nem térül meg, és senki nem fizeti ki.
A Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke azt mondja, egy teherszállítónál a 2-3 napos várakozás akár 5000 eurós, vagyis majdnem 1,5 millió forintos kárt is okozhat.
Magyarországot és a magyar hajózás is jelentősen és erőteljesen érinti, hiszen az export és import áraink meg fognak állni. Az exportőröknek egy kiesés, a hajósoknak pedig minden a pácsolgás több ezer euró kárt okoz.
Ha tovább folytatódik a blokád, akkor a határ közelében Mohácsnál is feltorlódhatnak a személy- és teherszállító hajók.
Nyelvtudás és szakképzettség, ez a kettő számít leginkább egy munkaadónak, amikor meghirdet egy állást. A ma kezdődött kétnapos állásbőrzén is azoknak van nagyobb esélyük állást találni, akik nyelveket beszélnek és olyan végzettséggel rendelkeznek, amiből most hiány van a munkaerőpiacon. A műszaki értelmiségiek mellett jó szakmunkásokra is igény lenne.
Szolnokon a mozdonyokat és vasúti kocsikat gyártó Stadler egy új gyártócsarnokot épít. 230 új dolgozót vesznek majd fel, főként speciális hegesztőket keresnek.
Az alumínium hegesztő szakmunkás az nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unióban, sőt a tágabb értelembe vett Európában egy hiány szakma. Erre képezni kell a saját igényeinkre a szakembereket.
Magyarországon hiány van a jól képzett szakmunkásokból, különösen a járműgyártóknál nagy a kereslet.
Ez csak angol kell.
Egy ma kezdődött budapesti állásbőrzén főként műszaki szakembereket kerestek. Sok cég ugyanis ilyeneket is nehezen talál.
Elsősorban a szakmai tudás nyilván az, amit mi mérünk és szűrünk. Ugyanakkor nagyon fontosak a képességek és készségek is, amivel meg kell állni ugye a munkavilágában a helyünket. Gondolok itt elsősorban a kommunikációs képességekre.
A bőrzén főként friss diplomások érdeklődtek, de akadtak olyanok is, akik a jobb állás reményében keresték fel a munkaadók standjait.
Megnézem, hogy a cégnek milyen háttere van, tehát nagyon fontos az, hogy ne egy ilyen kis cégnél dolgozzak. Jobban szeretnék egy ilyen rendes, igazából multiszégnél dolgozni. Tudom, hogy ez kizsigereli az ember, de sokkal több lehetőség van benne az előrejutásba. és ez nagyon fontos nekem.
A Szima csarnokban főként villamos és gépészmérnököknek, illetve informatikusoknak kínáltak állást a cégek.
Az MSZP elnöke Mesterházi Attila felszólítja a rendőrséget és az ügyészséget, hogy tisztázzák Antal Attila vádjait, melyeket a Hagyó Miklós ellen indított büntetőper tárgyalásán fogalmazott meg. A BKV volt vezérigazgatója tegnap arról beszélt, hogy vádlott társaira részben hatósági nyomásra tett terhelő vallomást. Eszerint, amikor őrizetbe vették, azt mondták neki, hogy ha nem tud az elvárásoknak megfelelni, akkor hosszú időre előzetes letartóztatásban helyezik. Mesterházi Attila szerint ez az ügy 2010-ben nagy mértékben befolyásolta az MSZP kampányát, és többek szerint ennek is köszönhető a Fidesz kétharmados győzelme.
Az Európai Bizottság kész közvetíteni a magyar és az ír igazságügyminisztérium között a Francis Tobin ügyben. Vivian Reding, az Unió igazságügyi biztosa levélben ajánlotta fel segítségét Navracsics Tibornak. Az igazságügyi miniszter szerint azonban nem közvetítésre, hanem megoldásra lenne szükség. Azt kéri, vagy adják ki a két kisgyereket halálra gázoló férfit, vagy töltse le Írországban a magyar bíróság által kiszabott 3 éves büntetését.
A gázolásnak lehet határa? Azt gondoljuk, hogy nem.
Ilyen transzparensekkel tüntettek még 2008-ban az ír gázoló ügyében. A férfi 2000 áprilisában Leányfalun két kisgyermeket gázolt halára, ám még azelőtt elhagyta az országot, hogy a magyar bíróság 3 év fogházra ítélte. A kiadatása azóta is húzódik, és Írországban sem töltötte le a büntetését. Az ír legfelsőbb bíróság ráadásul csaknem 2 hónapja, 12 év után úgy határozott, Francis Ciarán Tobint nem adja ki Magyarországnak. Döntésüket azzal indokolták, hogy a férfi nem megszökött, hanem a magyar hatóságok beleegyezésével utazott haza. A közigazgatási és igazságügyi miniszter szerint Írország ezzel a döntéssel ellentmond az uniós előírásoknak, ezért az Európai Bizottsághoz fordult. A testület alelnöke és az igazságügyi biztosa most válaszolt Navracsics Tibor levelére, amiben felajánlotta Brüsszel közvetítését az ír és a magyar hatóságok között. A család ügyvédje szerint ez jó lehetőség lehet arra, hogy bebizonyosodjon az ír bíróság tévedése.
Lehetőségünk lesz arra, hogy a nyilvánosság előtt kénytelen lesz az ír hatóság, nevezetesen az ír minisztérium arra a bizonyítékra reagálni, amire alapozzuk mi azt, hogy ennek a kiadatásnak meg kell történni.
Navracsics Tibor szerint nem közvetítésre van szükség, hanem megoldásra. A miniszterelnök helyettes azt várja Viviane Redingtől, az Európai Bizottság igazságügyi kérdésekben illetékes alelnökétől, hogy ne csak Magyarországgal szemben képviselje az Európai Unió értékeit.
Az a biztos, aki egyébként olyan mértékben van elfoglalva más, elsősorban kelet-európai országok igazságszolgáltatási rendszerének ágával, bogával, hogy ez leköti gyakorlatilag minden idejét, az egy kicsit figyelmet fordíthatna arra az esetre is, hogy itt szabadon mászkál egy olyan ember, aki 2 gyermeket megölt.
Navracsics Tibor azt kéri az Európai Bizottságtól. Próbálja meg azt elérni, hogy Írország végrehajtsa a magyar bíróság ítéletét, vagy adja ki Magyarországnak az írgázolót.
1 éve nem tud hazautazni egy magyar nő és a fia a francia Polinéziához tartozó Bora Bora szigetéről. Ázsiai származású férjével megromlott a kapcsolata, megpróbált tőle elválni, de a férfi elvette a feleség és közös gyermekük útlevelét. A család a magyar és a francia hatóságok segítségét is kéri.
Na, papa, inkább se tavalyot nézzük.
Nyíri Iván tavaly október óta csak az interneten láthatja az unokáját és a lányát, Nyíri Patriciát. 1 éve ugyanis nem tudnak hazautazni a csendes óceán egyik szigetéről.
Még az utolsó pillanat után is bízik abban, hogy a házasság rendbe hozható.
Ez a remény vitte Patriciát Francia Polinézia egyik távoli szigetére. Házassága koreai származású francia férjével néhány éve tönkrement. A férfi tavaly októberben azt javasolta feleségének, hogy utazzanak el a Bora Borához tartozó kis szigetre, Vaitapére, ahol rendbehozhatják a házasságukat. A házasság azonban tovább romlott, ezért Patricia ott Polinéziában francia hatóságok előtt megpróbált elválni a férjétől. A férfi ezek után magához vette volt felesége és gyermeke útlevelét, és azóta is magánál tartja.
A polinéz hatóságok mindent tudnak, a francia hatóságok a külügyminisztériumoktól kezdve az igazságügyminisztériumig és a zsandarmeriéig, tehát a csendőrségig mindent tudnak. Ezzel együtt a családon belüli erőszak, útlevel elvétel és egyéb típusú panaszok, feljelentések mind Válasz nélkül maradtak.
A külügyminisztérium tud az esetről, de mivel a vállóper még nem zárult le, keveset tehet.
Hát egy sajátos esetről van szó. Más állami joghatóság alá tartozó ügyben egy bíróság jár el. Ilyenkor a külügyminisztérium cselekvési, beavatkozási képessége meglehetősen korlátozott.
Na, mama, na, papa, velünk a hiányosta.
A család abban bízik, hogy a francia hatóságok elérik, hogy a fennhatóságuk alá tartozó Polinéziában Patricia és kisfia visszakaphassák az útlevelüket.
A szivattyúk máskor is adtak vészmaxi jelzést, mégsem szakadt át a gát. Ezzel védekezett a bíróságon a Vörösi Szapper ötödrendű vádlottja. A MAZRT gyártási igazgatója szerint ők minden szabályt betartottak, eddig egy vádlott sem tartotta magát felelősnek azok közül, akiket meghallgatott a bíróság.
Elsírta magát a bíróságon a MAL ZRT gyártási igazgatója, amikor az iszapömlésről beszélt. Ő az ügy negyedik vádlottja, akit a bíróság meghallgatott. Egyikük sem tartotta felelősnek magát a gátszakadás miatt, ami 8 ember halálát és 200 ember sérülését okozta. A meghallgatások idejére a bíróság megtiltotta a kép- és hangfelvételek készítését. A gyártási igazgató írásban tett vallomásában részletesen ismertette a tímföldgyártás folyamatát. Azt mondta, hogy a környező országokban sincsenek védőgátak a vörösi szaptározók körül. Megemlítette azt is, hogy a MAL ZRT szivattyúi máskor is adtak vészjelzéseket, mégsem szakadt át a gát.
Az én ügyfelem volt az első, aki egy műszaki cáfolatát adta a nyomozás során beszerzett szakértői véleményeknek és az ezen alapuló vádiratnak is.
A nyolcadrendű vádlott, a MAL ZRT termelési üzemvezetője nem tett vallomást. Korábbi vallomásában, amit a bíró olvasott fel, azt mondta, hogy a gátszakadás után 10 perccel ő utasította a diszpécsert a gyár vész leállítására. Az üzemvezető vallomása szerint a gátszakadás után 3 órával, amikor Kolontáron és Devecserben még az embereket mentették, Bakonyi Zoltán vezérigazgató a vörösi szaptározó üzemeltetésével és a gyár katasztrófa védelmi tervével kapcsolatos szabályzatokat kérte tőle. A tárgyalás holnap korábbi nyomozati iratok ismertetésével és újabb vádlottak meghallgatásával folytatódik. A veszprémi törvényszéknek még további 11 vádlottat kell meghallgatnia a vörösi szap katasztrófa miatti büntetőperben. A híradót Víg András tudósította Veszprémből.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség a hétfői domonyvölgyi gyilkosság feltételezett elkövetője után. A férfi két nőt is megtámadott Gödöllőn. Az egyik elmenekült, a másiknak beszállt az autójába, és a gyanú szerint nem sokkal később megölte. A 32 éves nő a Gödöllői Egyetemen dolgozott. Keresik az autóját, egy sárga Opel Corzát is, amivel a gyilkos menekülhetett el, de egyelőre azt sem találják.
Szinte minden autóst megállítottak Gyöngyösön a 3-as út Budapest felé vezető oldalán. Rendőrök ellenőrizték a teherautók rakterét, a gyanúsított fantomképével még a távolsági buszra is felszálltak. Információink szerint tegnap este egy térfigyelő kamera képén látták a hétfői gödöllői gyilkosság miatt körözött férfit, ezért volt a fokozott rendőri ellenőrzés. Őt keresik még most is, 18 és 25 év közötti fehérbőrű, rövid, szőkésbarna hajú. Hétfőn délután szemtanúk azt látták, hogy a férfi beszállt egy nő autójába a Gödöllői Szent István Egyetemnél, amikor a jármű a kocsisorban várakozott. A nőt később meggyilkolták, holttestét a Pest megyei Domonyvölgy mellett egy szántóföldön hagyták. Ma már virágokat lehetett látni ott, ahol az áldozatot megtalálták. A gyilkos pedig valószínűleg a nő sárga Opeljével menekült el. A 32 éves nő az egyetem pénzügyi osztályán dolgozott adminisztrátorként. Délután kollégái gyertyát gyújtottak emlékére. A diákok úgy tudják, hogy a gyilkos néhány órával korábban egy másik nőt is megtámadott, de ő el tudott menekülni.
Először valakihez már beugrott az autóba ez a késelős férfi. Ő elment a rendőrségre, de hogy ott nem vették őt komolyan, és akkor utána történt egy gyilkossági eset. Erről hallottam.
Sokan félnek az újabb támadásoktól.
Végig az egyetem erdőn jöttem keresztül, és máskor nyugodtan jöttem, most nagyon féltem, de úgy gondoltam, hogy nem lehet örökké rettegésben lenni.
Így nem igazán járkálunk egyedül.
Az egyetem rektora közleményében arra hívta fel az autóval közlekedők figyelmét, hogy ne engedjenek be idegeneket a kocsiba, és végig tartsák bezárva az ajtókat. A rendőrök további tanúk jelentkezését várják, akik hétfőn délután 4 és este 8 óra között Gödöllő és Emőt között egy sárga színű Opel Corzát láttak.
Naponta mintegy 100 balesetveszélyes helyzet alakul ki vasúti átjárókban. Az autósok gyakran a tiltójelzés ellenére is a sínekre hajtanak, amivel magukat és másokat is veszélybe sodornak. Idén 10-en haltak meg így. A MÁV ezért ma rendhagyó figyelemfelhívó bemutató mutatta meg, milyen pusztítást végez egy mozdony, ha autó kerül elé.
A mozdonykürt és a vészfék hangja is jelzi, hogy az autó rossz helyen állt meg. Az ütközés elkerülhetetlen. A két csaknem 200 tonnás orosz és román mozdony papírként gyűri maga alá a most sofőr nélküli autót. Szergej és Dacia 30 kilométeres sebességgel találkozott az autóval, és csaknem 200 métert tolta maga előtt a sineken. A két mozdony, vagyis Szergej és Dacia nem rongálódott meg. A sínekre parkolt autó azonban teljesen összetört. A MÁV rendhagyó bemutatóval próbálta felhívni a figyelmet a gyakori vonatbalesetekre.
Egy-egy útátjáróban az ellenőrzések, szemmel látható ellenőrzések ellenére szinte naponta 50-100 eset fordul elő az útátjáróban, hogy kockáztatnak a gépjármű vezetők, és az utolsó pillanatban tudnak átmenni a kereszteződésen.
Idén csak nem 40 hasonló baleset történt a vasúti átjárókban, ebből 10 volt halálos.
Volt már olyan szerencsés eset is, hogy ugyan az ütköző bement a jármű belső terébe, de lélekjelenetlen volt a gépkocsi vezetőnek, elfeküdt az ülésen, és utána ő kimászott. Úgyhogy szerencséje volt.
A legbiztonságosabb megoldás, ha felül vagy aluljárókat építenek a forgalmasabb vasúti átjárókhoz. Azt ígérik, a következő 3 évben 12 milliárd jut a fejlesztésekre.
Fokozottan védett parlagi sasok és 4 védett holló pusztult el mérgezésben a Borsod megyei Gesztely határában. A gyanú szerint valaki mérgezett húst rakott ki, azt tették meg az állatok. Először 2 kóborkutya pusztult el, majd az ő tetemükből lettek a madarak. Akár 3 éves börtönt is kaphat a felelős. Megrázó felvételek következnek.
Idei parlagi sas fióka az idei nyáron gyűrűzték. Pészekben.
Még élt a parlagi sas, amikor megtalálták az Aggteleki Nemzeti Parkban, de hiába próbálták, már nem tudták megmenteni.
Jöttem és akkor láttam, hogy mérgezés gyanús a sas. Rögtön vittem a állatorvoshoz, de útközben elpusztult. Visszajöttem és mivel tudtam, hogy ennek megvan a testvére, mivel tavasszal mi gyűrűztük itt nem messze a fészeknél, elkezdtem keresgélni, és megtaláltam a másik madarat is.
A közelben döglött kóborkutyák és 4 elhullott holló tetemét is megtalálták. A tömeges pusztulást mérgezett csalétek okozhatta. Ebből előbb a kutyák ettek, azok teteméből a hollók, majd az elpusztult madarakból a parlagi sasok. A természetvédők szerint a csalétek karbofuránt, egy évek óta betiltott talajfertőtlenítőszert tartalmazhatott.
Az ilyen negatív események következtében minden évben körülbelül 60-70 nagytestű ragadozó madártárs sas pusztul el mérgezés következtében, és sajnos ez már egy állandó tendenciát mutat nem csak országosan, hanem itt nálunk az Zemplén tájegységben is.
A rendőrség természetkárosítás miatt nyomoz.
A természetkárosodás amennyiben beigazolódik, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Az ügyben 100 000 forintos nyomravezetői díjat ajánlottak fel. A parlagi sas eszmei értéke 1 millió forint. Jelenleg 150 pár élhet az országban.
Csak nem 500 milliószor néztek meg egy angol testvérpárról szóló kisfilmet a legnagyobb videó megosztó portálon, pedig azon csak egy hétköznapi eset látható, egy kisfiú megharapja bátyja ujját a családi autó hátsó ülésén. Az édesapa azonban néhány másodperces felvételével azóta bankot robbantott. A reklámbevételekből és a szponzori szerződésekből származó 100 millió forintnyi összegből a két kisfiú ma már magániskolába jár. Mostantól Magyarországon is bárki ugyanígy meggazdagodhat.
Ő Charlie és a bátyja. Az angol testvérek videóját csaknem 500 millióan nézték meg a legnagyobb videó megosztón. Pedig néhány éve ez csak egy szokásos családi videónak indult. A gyerekek eddig több mint 100 millió forintot kerestek, az egyetemi tandíjuk már megvan. Az internetes cég szerint mások is kereshetnek milliókat, akár Magyarországon is. Csak fel kell tölteniük kedvenc kisfilmjüket, és engedélyezniük kell, hogy különféle reklámok megjelenjenek a felvételek lejátszása előtt, vagy akár közben. Már magyar jelentkezők is vannak, például a 2,5 éves Benő. A videó címe Benő az új Messi.
Ez a videó egy 8 másodperces videó, 3 nap alatt 10 000 megtekintést ért el, úgyhogy monetizálják is ezt a tartalmat, tehát már effektíve pénzt keres ebből a kis videóból.
Egy 17 éves holland lány azzal keresett sok pénzt, hogy az interneten megmutatta az egész világnak, hogy sminkel. Nikitől egy autócég megvette az egyik videóját, és abból készített reklámot. Vezetés közben ne sminkelj, ez lett a reklámüzenete.
Még szerencső, hogy minket így sminkelnek, nem kell vezetés közben.
Legalábbis híradó vezetés közben. A híradó után jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés.
Utána a Bosszú című film és az On the Spot, ma este a szerelem harcosairól lesz szó.
Az estét Gulyás István a Pontban 10 órától láthatják, vendégei Rogán Antal és Veres János lesznek.
Viszontlátásra.
Viszontlátásra.
Nem így kellett volna történnie, ezt nem én csináltam, hanem ők.
A következő részben.
Megást a sínyel.
Tudom, hogy van valami különös veled kapcsolatban, de nem bírtam rámutatni. Mostanáig.
Bosszú. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Ha így csinálok, akkor az azt jelenti, hogy...
Akik felléptek a londoni olimpia zárógáláján...
A földön rettegek motorozni.
Földön nem szokott motorozni, nem köti le.
A nemzeti vágta csinos győztese, Vas Jennifer.
Újra kezdem. Ez nem megy.
Akik nem azért növesztik a bajszukat, hogy összeakasszák...
A lakos bajszokat úgy tekintitek, mint a szilikon mellű nőket.
Érkezik Lovasi András és a kis csillag.
Folytatódhat ez az önfelett euforikus tapsolás.
Pábri, csütörtökön 20 óra 15-kor a híradó után.
Godaften, kære medarbejder. Nu åbner vi vores Just Butik nummer 2000. Og det vil jeg gerne fejre med jer. I har fået en lille gave, som jeg håber, I vil nyde. Vi sender også en hilsen til alle vores dejlige kunder rundt i verden. Det er jo trods alt deres skyld, at vi nu åbner Just Butik nummer 2000. Jeg skal lyde en stor tak til alle I medarbejdere. Uden jeres venlige og fagligt dygtige betjening, ja, så har Just ikke været det, vi er i dag. Godt gået, og tusind tak. Jeg håber, I vil være med til at fortsætte eventyret og hjælpe med at åbne de næste 2.000 butikker. Jo større indkøb, jo bedre tilbud. Og til jer, kære kunder, sender jeg lige den største tilbudsavis nogensinde med en masse vanvittige åbningstilbud. På gensyn i en af vores 2.000 Jysk butikker til et godt tilbud.